Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük a hallgatókat, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Nagyszerű hírem van, Kiskunhalas új pappal, lelkésszel gazdagodott, egy fiatal ember ül itt velem szemben a stúdióban, Kisjuhász Tibor atya, aki az Alsóvárosi Katolikus Plébániának az új munkatársa. Szervusz, Tibor atya, köszöntelek szeretettel.
Én is nagy szeretettel köszöntelek, és a hallgatókat is.
Mesélj nekünk, Tibor atya, arról, hogy tulajdonképpen te mióta vagy itt Kiskunhalason először is?
Én július 1 óta vagyok Kiskunhalason. Most szenteltek a nyáron június 24-én, és utána kerültem ide Halasra.
Honnan származol?
Én lajosmisei vagyok.
Örültél egyébként, hogy ide kerülsz?
Én nagyon örültem, ez is egy izgalmas történet, mert amikor ilyenkor a papszentelésnél kell választani egy olyan atyát, aki segít beöltözni a miseruhába az első felöltözésnél, és én pont Seffer Attila atyát választottam, úgyhogy én még nem is tudtam, hogy ő lesz az én plébánosom, és hogy milyen
kapcsolat élmény, lesz majd, munkatársi kapcsolat.
Igen, igen, hogy ez nagy öröm volt számomra is, hogy őt választottam.
Honnan ismerted őt egyébként?
Nem nagyon ismertem, névről ismertem, egyszer-kétszer Kalocsán találkoztam vele, és ennyi kapcsolatunk volt egymással, de nekem is nagyon szimpatikus volt az atya, és ezért kértem fel őt.
Hát és most munkatársak vagytok lassan 4 hónapja.
Igen, igen.
Arról mesélj nekünk, légy szíves, ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy egy fiatalember ma, ugye régen azért a papi katonai hivatás az evidencia volt, hogy ez nagyon. De hogy ma már azért kevesebben választják ezt a hivatást. Te, amikor kisgyermek voltál, akkor volt-e ilyen terved, hogy mi szerettél volna lenni?
Én nagyon sokáig nem tudtam pontosan, hogy mi szeretnék lenni. Kisgyerekkorban tudtam, hogy állatorvos szeretnék lenni, vagy tanár. Mindig ez a kettő csábított így gondolatba, aztán ahogy így az általános iskolával nőttem én is, és akkor nagyobb bacska lettem, rájöttem, hogy nagyon-nagyon sokat kell tanulnom, meg a latin, meg a nyelvek, úgyhogy egy kicsit így megriadtam ezektől, hogy lehet, hogy mégse állatorvosnak kéne mennem. És így egy ilyen 5. osztályos korom után nem tudtam, hogy mi legyek, így vártam, hogy majd hát, ha valami sugallatot kapok. 8. korom után, ahogy a bérmálkozás megtörtént, ott kis változás történt az életemben, hiszen a vallási életem is sokkal mélyebb lett, a szentgyónásaim, és akkor utána éreztem az egyik szentmisén, hogy valami különleges érzés járja át a bensőmet leginkább, és akkor utána éreztem, hogy talán esetleg papnak kéne menni, de még nem voltam benne biztos, és akkor választani kellett valamit, hogy hova megyek tovább, mert 8. után nem maradhatok az utcán, úgymond. És elmentem egy ilyen szakmai napra, és akkor ott a szakács szakma tetszett meg a többi között, és akkor így beadtam Kecskemétre a szakiskolába a jelentkezésemet, és valahol belül éreztem, hogy kell nekem egy érettségi. Nem tudtam, hogy miért, de azt úgy éreztem belül, és így elkezdtem a szakássulit, és akkor utána így, hát 3. lehettem a iskolába, amikor na azt mondtam, hogy tényleg lehet, hogy a jó Isten engem hív. Utána pedig elvégeztem a szakássulit, és szóltak nekem, hogy van 2 év lehetőség érettségire, és utána tudtam meg, hogy nekem kell az érettségi a jelentkezéshez, a papsághoz, és most már rájöttem, hogy miért kell nekem annyira egy érettségi. Hát ez miatt már jóisten biztos tudta, mi a terve, csak nem időbe hívott meg, hogy úgy alakítsam az életutamat, hogy egyből érettségi.
Jaj, de izgalmas, mennyi belső hang. Én annyira szeretem ezt hallgatni, amiről beszélsz, és mindig erre biztatom a diákokat, hogy figyeljenek a saját belső hangjaikra, ami nem a divat, nem amit kívülről mondanak, hanem amit úgy megéreznek, mert tényleg a Jóisten az valahogy vezet bennünket, csak nem halljuk.
Igen.
Szóval elvégezted az érettségit, de akkor már avval a céllal tudatosan, hogy te majd papnak szeretnél jelentkezni.
Így van. Ebben még van egy kis csavar, annyi, hogy egyszer az egyik hittanórára csak én mentem el, és megkérdezte a plébános, ha már eljöttem, hogy miről beszéljen nekem, és először így hirtelen rávágtam, hogy a papságról, és nem gondoltam végig, és én is saját magamon meglepődtem, hogy hogy mondhatok ilyent, és akkor így az atya beszélt egy pár szót, annyit mondott, hogy a Jóisten mindenkit különleges módon hív meg, nincs egyforma hivatás, történet, és akkor így magamba gondoltam, hogy hát ezzel még nem nagyon vagyok kisegítve, ezzel még nem kerültem közelebb a saját válaszomhoz, de viszont annyit kérdez, hogy tánkopogtat valaki az ablakon? És kérdezte a plébán, és én megmondtam neki, hogy lehet, hogy igen. És akkor ezzel lezárult a téma, és nem is hozta fő egyébként, hanem én szerintem ilyen egy év múlva mondtam neki, hogy igen, én pap szeretnék lenni. Arra emlékszek, ez egy vicces történet, a felvételi nyáron volt Érsek atya és néhány pap előtt, és az ottani lajosmizsei káplán megígérte nekem, hogy elvisz, ezzel nem volt semmi probléma, el is indultunk volna, de ő lerobbant az autójával, és 3 órát késtünk, és ez olyan kellemetlen volt számomra egy kicsit, viszont az érsekségen úgy fogadtak, mint a semmi nem történt volna, 10 órára kellett volna érkeznünk, de helyett ilyen fél-egy fele érkeztünk, és akkor Érsek atya azt mondta, hogy majd összehívja újra a tanácsot, de előtte akkor ebédeljünk meg, hogy tényleg nagyon kedvesen fogadott Érsek atya, és akkor ez egy kicsit levette a stresszt is rólam, mert hát nem mondták el nekem, hogy mi lesz egy ilyen felvétel, és belül izgultam, hogy miket fognak kérdezni, vagy mi lesz ez. De egyébként nem volt nehéz, mert igazából kérdéseket tettek föl, és arra kellett megválaszolni, hogy milyennek a jegyeim, hogy fog sikerülni az érettségim, amikor volt a konkurzus, így hívják szakszóval, akkor még nem volt meg az érettségim, és akkor ezekről kérdezik, hogy milyennek látom, vagy éppen voltam-e már szerelmes, ez is egy izgalmas kérdés volt.
Hát igen, egy leendő katolikus papnál ez egy elég fontos kérdés.
És megvolt ez a felvétel, és utána szerintem egy körülbelül egy hónap eltelt, és jött egy levél számomra, hogy felvételt nyertem a kispapok közé, és hogy Érsek atya Szegedre küld a Szent Gellért szemináriumba. És így 2018. szeptemberében meg tudtam kezdeni a szemináriumi éveimet. Kezdetben ez nekem nagyon nemhogy furcsa volt, hanem idegen, kicsit nehéz is, mert én addig sose aludtam a nagyszüleimen kívül, vagy a szüleimnél máshol ilyen hosszabb időt. Táborban nem voltam ott alvós buliba se, hogy így nem volt olyan helyzet, hogy most akkor én idegenek között alszok. És ez volt először egy kihívás, meg az is kihívás volt számomra, mert én nagyon családcentrikus vagyok, én nagyon szeretem a családomat, és volt olyan, amikor 3 hónapig nem mehettem haza, vagy csak a beköltöztem szeptemberbe, és csak az őszi szünetre mentem haza, és nekem ez ilyen először hosszú idő volt, ez engem egy kicsit meg is viselt, de aztán bele szoktam a helyzetbe, hogy ez van. És először a tanulmányok is, azért új tantárgyak, azok nekem mindig egy kicsit érdekesek, mondjuk egy filozófia, hogy ezt úgy megszokni, megérteni, az kezdetben nehéz volt, és akkor utána szépen így fejlődött, akár az érdemjegyek kapcsán is, meg az értelem is, hogy megértettem, hogy miről is van szó.
Most jöjjön egy kis zene, innen fogjuk folytatni a történetet, kis Juhász Tibor atyával beszélgettünk, aki nagyjából 4 hónapja van itt Kiskunhalason, az Alsóvárosi Katolikus templomban plébánián dolgozik. Maradjanak velünk, folytatjuk, hogy hogyan is lett ő kis pap, hiszen nem régen szentelték föl, és kezdte meg szolgálatát itt közöttünk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Egy nagyon fiatal pappal beszélgetek, kis Juhász Tiborral, aki Lajos Mizsei származású, közel 4 hónapja dolgozik itt Kiskunhalason, az Alsóvárosi Katolikus plébánián. Ott tartunk, hogy hogyan is lett ő nagyon kalandos, tulajdonképpen hogyan hívtál az Úristen erre a szolgálatra, és a szemináriumi éveknél. Egy picit azért visszakanyarodnék, hirtelen gyorsan átugrottunk azon, hogy neked hány testvéred van.
Nekem 2 öcsém van.
Mennyire volt jelen a vallás, a hit az életetekben, hogy te ugye bérmálkoztál, és mondtad, hogy egyre inkább azt érezted, hogy megszólít az Isten, tehát akkor ezek szerint templomba járulsz a család.
Igen, nekem az ősök is úgymond nagyon nagy vallású emberek voltak. Nekem a dédpapám szeretett volna pap lenni, de az akkori körülmények ezt nem engedték neki, és a nagypapámnak a nagynényei között is volt 2 szerzetes nővér. Nálunk az anyai ág az nagyon mélyen vallásos. Az anyukám anyukája is nagyon sokat járt szentmisére, hogy mi ebbe nőttünk bele, én óvodáskorba is direkt engem beírattak egy katolikus csoportba, jártunk szentmisére, volt olyan is, hogy a nagymama vitt, Hát nem minden nap, de azért nagyon sokat voltunk szentmisén, akár hétköznapi is, és akkor én már ilyen óvodás, nagycsoportos voltam, amikor a plébános behívott minisrálni, én elkezdtem minisrálni, akkor így a héve folyán nem csak az iskolai hittanra jártam, hanem amikor nagyobb voltam, akkor az ifi hittanra is, és akkor általában nem hagytam ki. Olyan érdekes, hogy valahogy nem is a csoport miatt, nem valami belső vonzalmat éreztem a Szent Mise iránt akár, vagy a hittanóra iránt, engem mindig úgy vonzott. Nem mindig én szerettem volna menni, de vitt valami, úgymond, így tudnám megfogalmazni. És volt olyan, hogy én képes voltam egy órávi busszal bemenni Kecskeméttel korábban, hogy ilyen piaristáknál tudjak Szent Misét részt venni, és akkor utána még ilyen 20-25 percet sétálni ki a Széchenyibe, hogy részt vegyek az első tanítási órán.
Hát ez valóban hihetetlen, tehát, hogy milyen csodálatos az Úristen, hogy milyen erős tud lenni a hívása olykor, divat ide, divat oda, hogy ma a fiatalok általában mással foglalkoznak, más vonza őket, az ifjúsági csoportokban elsődlegesen a közösség miatt szoktak járni, és lám-lám, nem mindenki. Hogyan alakultak a szemináriumi évek, illetve még egy fontos kérdésem van, ugye katolikus pap lévén azért ez egy fontos döntés, hogy ugye nem fogsz megházasodni. Ez benned hogyan formálódott?
Mindig ezt kérdezték tőlem, hogy hogy lesz a család, és most kimondom, hogy nők.
Így van.
És akkor így mondtam, hogy nekem nem is leginkább a házasság fog hiányozni, hanem így belül mindig szerettem volna egyébként úgy család, hogy legyen saját gyerekem. De igazából rájöttem, hogy nem is lesz saját, akkor mégis nagyon sok gyerek van, akivel tudok foglalkozni, tudom kísérni őket, és akkor ez ilyen nagy megnyugvást adott a lelkemnek, hogy a Jóisten, ha a papságra hív, akkor igenis az felé menjek, mert ebbe lehetek boldog. Mindig a plébánosom mondta, tőle tanultam, hogy akit hív a Jóisten papnak, az menjen el, mert úgy lesz boldog, de akit nem hív, az menjen el családapának, mert arra hívja a Jóisten, és abba lesz boldog.
Milyen szép ezt hallani, és milyen bölcs gondolat. Hát igen, tulajdonképpen a gyülekezet kapcsán, vagy akár oktatási intézményekkel van tele itt Kiskunhalas, ugye, mint katolikus, mint református területen, tehát, hogy nagyon sok gyermek foglalkozást fogsz majd tartani, és nagyon sok gyermeknek tudsz lelki segítséget, meg akár közösségi programot szervezni majd. Ugye hallhattuk nem régen Sefer Attila atyát, hogy mennyi minden aktív program zajlik, akár az Alsóvárosi Katolikus plébánián, úgyhogy rengeteg helyen és rengeteg gyerek lesz majd, sok gyereked
igen.
lesz.
Nem csak, hogy lesz, hanem már úgy érzem, hogy van is.
Már van is.
De hát elkezdtem a hitoktatást is, vagy különböző foglalkozásokat tartok, mint például úgy írjuk, hogy minisáns foglalkozás, minden héten, akkor van egy olyan, hogy nagyon szép neve van, Meghallgatlak, ez a címe, ott az iskolában mindig egy órát bemegyek, és akkor ott találkozhatnak velem a gyerekek, beszélgethetnek velem, ha van valami kérdésük, témájuk, és akkor közben játszunk ott egy órát, és akkor így ezzel eltelik nekik egy jó kis idő a délutánjukból.
Kanyarodjunk vissza akkor a szemináriumi évekre, immár egy csomó mindent megvilágítottál számunkra önmagadból, az életedből. Hogyan teltek a tanulás évei Szegeden?
Szegeden, ahogy már egy kicsit említettem, hogy a kezdés az mindig nehezebb volt számomra, és nagyon-nagyon sokat segít az, ha lesznek az embernek tényleg olyan kispap barátai, akikkel jobban, szorosabban tud kapcsolódni, jobban meg tudja beszélni akár a gondjait, akár az örömeit. Ezek nagyon nagy segítségemre voltak. És hogy egy kicsit, ha lehet, akkor beszélnék egy kicsit a szemináriumnak, hogy mi is történik ott bent velünk. Van egy nagyon szoros napi rend, amit kötelező tartanunk, és ezt is így megszokni, hogy 6:30-tól már ima, arra bemenni, utána iskola, délelőtt tanulni az egyetemen, akkor még főiskolá volt, most már egyetem lett, és akkor így megszokni azokat a napirendi pontokat, amiket nem lehet elhalasztani, és van egy kötöttség, hogy nem mehetsz el bárhova, nem mehetsz el oda, ahova szeretnél, mert van egy kötöttség, és akkor mit tudom, csak délután 2-től 4-ig lehet kimenni a városba, és ezeket szerintem bármelyik embernek először fura így megtapasztalni, hogy egy új közösség, egy új napirend, és nekem az is egy érdekes tapasztalás volt, hogy az órák azok már nem úgy működnek, mint például egy általános iskolában, vagy egy középiskolában. Volt olyan, hogy hétfőn csak 10-től 11:30-ig volt órám, akkor egész nap nem, de volt olyan kedden, hogy egész délelőtt, szerdán így össze-vissza, hogy volt délelőtt is, volt délután is, és akkor ezek ilyen új tapasztalatok, meg nem 45 perc volt egy óra, hanem másfél óra, és volt, amikor nem volt köztük szünet, és akkor ezt így megtapasztalni, megszokni, és akkor mindig, ahogy így említettem is, hogy így szépen lassan fejlődtem én is felfelé, tudásban is, meg tapasztalatokban is. A hétvégék is ott kötöttek voltak, ott nem lehetett hazamenni, mint például egy kollégiumba, hazamegy a tanuló, és akkor majd visszajön hétfőre. Azt ott bent kellett lakni, élni.
Mit csináltatok ezekben az időkben? Mert mondtad, hogy délután lehetett kimenni, tehát nem volt mindig óra. A fentmaradó időben mit csináltatok? Mit csinál egy szeminarista?
Hát először is megtanulja azt a dolgokat, amit feladnak neki a tanúra, és utána nagyon sokat összejártunk akár beszélgetni, eszmecserére, vagy éppen játszani, hát egy fiatal egyetemista is tud játszani, van nagyon jó társasjátékok vannak, amivel így lekütöttük az időnket, vagy éppen szabad idejében olvas egy kicsit, vagy elmegy egy kicsit biciklizni délutánonként kikapcsolódni, vagy próbál nézni egy olyan programot, amire el tud menni, egy akár egy koncert, ami egy ilyen vallásos embernek is megállja a helyét, vagy jártunk néha színházba is, és ezek ilyen mind jó dolgok voltak, hogy rájöttem, hogy én szeretek színházba járni, ez is nekem új volt.
Hát nagyon örülünk neked, hogy itt vagy, és tulajdonképpen már válaszoltál is a mi befejező kérdésem lett volna, hogy milyen feladatköreid vannak most itt Kiskunhalason, miket kaptál.
Hát ahogy már említettem, először a hitoktatás, amit tényleg fő feladatomnak tekintek, utána egyes ilyen egyéb alkalmak, mint például a minisás foglalkozás, vagy a Meghallgatlak című találkozó, és egyéb feladatok, amit egy atya tud végezni, vannak temetéseink, keresztelőink, az esküvői szezon már lassan véget ér, de az is akadhat egy-kettő még, és akkor ezen felül a szentmise bemutatása, és így egy kicsit még egyéb programokat szoktunk szervezni, abba benne lenni, vagy vannak külön ima alkalmak, mit tudom, a férfi kör, vagy a Szent Mónika kör, és egy kicsit ezekbe is bekapcsolódni. Ezek egy jó arra, hogy mi is tudjunk egy kicsit elmélyülni akár hitben, de viszont megismerni az egyház közösséget, hogy kik tartoznak bele, kikkel vagyunk együtt, ne idegenek legyünk egymásnak, hanem ismerősei vagy barátai éppen.
Hát ez végszónak is csodálatos. Kis Juhász Tibor atya, nagyon köszönjük, hogy eljöttél, elfogadtad a meghívást, és kívánunk nagyon boldog éveket neked itt a gyülekezetben, Kiskunhalason, mind a két terepen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Nagyon szívesen.
Hallgatóink pedig találkozhatnak Kis Juhász Tibor atyával az Alsóvárosi Katolikus Plébánián, vagy éppen az iskolában, vagy egyéb programon. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.